Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Gömbös Katalin, zalaegerszegi önkéntes vagyok. Október 23-a kapcsán a velünk élő történelemről beszélgettem az idén 90 éves Krizmanics Lászlóval. Elsőként azt kértem, idézze fel forradalmi emlékeit.
Hát az emlékeim azok mindig elszomorítók, sajnos. Akkor tényleges katona voltam, kecskeméti sportszázadba sportoltam, és úgy kerültem ilyen az 56-os forradalomba, hogy parancsra fölvezényeltek bennünket Budapestre. Na most már előtte 23-án Kecskeméten is voltak zavargások, Kecskeméten is voltak már harcok, sőt, volt halálos eset is, már amikor a kecskeméti főtérné a harckocsi tornyából egy hadnagy próbálta tömeget sikítani és hazaküldeni, valaki lelőtte. Erre válasz volt, és visszalőttek a katonát, akkor nagyon sok halott lett. Civilek között is. Ezzel ott mi bevonultunk, itt nem voltam jelen, csak a negyedike előtt vezényeltek föl bennünket Budapestre. Robert Károly körúton volt egy laktanya, ott szállásoltunk meg, és 1956. november 4-én, amikor elhangzott a Nagy Imre, beszélt meg mindent, megjelent a tömeg a laktanya kapu előtt, minket belőle persze fölállítottak, és még annyit tudnak ebbhez hozzámondani, hogy amire reggel lett, és az vettük észre, hogy a főtisztek, akik magasabb beosztásban voltak, azok eltűntek. Ott maradtak szakaszparancsnokok, rajparancsnokok, kisebb beosztásban lévő tisztek, és amikor a tömeg akkora volt, akkor benyomták a kaput és beözönöttek. Mi nem kaptunk tisztparancsot, és nemet, hogy nem is lőttünk volna. A tömeg körülvett bennünket. Hát én vállamról a géppisztolyt egy olyan 40 év körüli asszony vette le, és azt mondta, te tapnyos, úgyse tudott, te kifele kell fordítani, majd én tudom, és elvette tényleg.
Egyébként önök milyen tájékoztatást kaptak? Mit tudtak arról, mi
semmit, teljesen zárt voltunk, nem érintkezhettünk a környezettel. Hát ugye Kecskeméten is, Kecskemét központját, 6 km Homokbányán, ott csak a tanya központok voltak. Ha a tanyára néha-néha kiszöktünk, hát mind a férfiak egy kis borér vagy valami, de azok se voltak tájékozottak. Ugye én, mint zalaegerszegi fiú, a szüleim itt voltak Zalaegerszegen, a szülőkkel se tudtunk, meg senkivel nem tudtunk. Úgyhogy nagyon meglepett bennünket ezek a dolgok, és csak belecsöppentünk ezekbe a dolgokba. Hát én sok mindent tudnák még arról beszélni. Na most, amikor elhangzott a Nagy Imre féle beszéd, akkor az ott maradt tisztek parancsot adtak, hogy nekünk itt nincs mit keresni valónk, hogy visszamegyünk Kecskemétre a laktanyába. A gépkocsik föl is sorakoztak, föl is szálltunk, és elindultunk. Na most elértünk a Népliget sarkáig, ott ahol aluljáról van fönt ugye a vonat meg a cut, és a Népligetben be voltak állva azok az ikercsöves páncélozott járművek az oroszoknak, minden felszólítás nélkül, amikor beengedték az oszlopot, akkor tüzet nyitottak, és kilőtték először is a gépkocsi vezetőket, a gépkocsik ugye szabadon tudtak menni, és ott sajnos olyan kaitus helyzetek lettek, hogy hirtelen azt se tudtuk, hogy hova. Mivel én a hadtáposokkal voltam, és utolsó kocsik voltunk, és még akkor még az aluljáróba ott voltunk, és onnan kiszálltunk az autóból, és menekültünk, a vasúti töltés oldalából feküdtünk le. Most tudni kell, volt egy sportsérülésem, és a kecskeméti 900 szám honvéd kórházba voltam kezelés alatt, vagy ott operálták meg a lábomat, és a mentő autóban, aki volt velünk orvos, megismert, és akkor kiabált, hogy Krizman is, gyere, és akkor beszálltam a mentőautóba, és elindultunk a Róbert Károly körúti központi kórházba, de útközben, ahogy mentünk, egy ilyen mellékutcába kihajtott elénk egy nagy páncélos tank, és ránk mozdította az ikert, a csövet, és akkor olyan pánikba estem, hogy hát most az a 18-20 éves orosz gyerek elsüti, akkor az ágyúba még a csontjaink se tudtuk. Hideg verejték pillanatok alatt folyta rajtam, a társaktól állítólag el is köszöntem. Szerencsére körbe kaptak bennünket az orosz katonák, hát ugye tudtam egy kicsit akkor még oroszul, tanultam, és akkor valamit pötyögtem, és elengedtek bennünket. Na most itt kerültem be a központi Orbit kórházba, ott olyan helyzet adódott, hogy csak az maradhatott bent, akik valamilyen munkát kaptak. Szerencsémre ott volt egy idős bácsi, egy János bácsi, aki gondozta a kísérleti állatokat, meg ott az udvar söprögette, meg többek között ő kezelte a hullakamrát. Na most, ez a bácsinak köszönhetem, hogy elment és mondta, hogy segítséget akkor, hogyha kaphat, akkor engem választott. És akkor körülbelül 2 hétig még ott voltunk Pesten, és akkor amikor már lecsendelestek a dolgok, akkor a Bokum Százon és az orvos megkeresett, és leudaztunk Kecskemétre.
Tehát, ha jól értem, ön ott volt...
21 és fél éves voltam.
21 és fél éves kölyök. Már bocsánat, igen, ez nem tiszteletlenség, de igen, gyerek volt még. És bekerült egy olyan helyzetbe, ahol egyáltalán nem tudta, hogy ön most itt melyik félnek kellene,
nem,
hogy semmi támogatást adjon. Nem. Nem tudta, hogy át kellene állni a forradalom oldalára, vagy ez egy ellenforradalom.
Igen, semmit nem tudtam.
Semmit sem, nem semmi tudtak róla.
Na most még, ugye ez a 2 hét nem történt nyugalomban, már voltak ám itt kellemetlen dolgok, és amit ott átéltem, főleg a hullakamra kezelésében, ott előfordult az orosz katonáktól, az ávósoktól, a civilektől kezdve mindenkit. Egy olyan megrázó emlék, amit soha se fogok elfelejteni. A közelben lakott egy család, a fiatal ember valahol itt a sarkok kenyeret osztottak, és lement kenyérért, de közben ott mégis harc, vagy lövöldözés harcba fejlődött ki, és ezt a szegény két családos apát agyonlőtték, és odahozták be. Amikor megmutattuk a feleségének azt a jelenetet, soha életemben nem felejtem el, úgyhogy voltak megrázó körülmények, meg még több mindent tudnánk beszélni, de hát azt hiszem, hogy ez az életem egyik olyan emlékeket tűz, amikor rágondolom, mindig elszorul a szívem, és van, amikor még könnyezek is.
Tehát ártatlanul belekerült ebbe, majdnem az életét vesztette,
igen,
és utána bujkálnia kellett,
igen,
hogy igen, nehogy megkeressék és megtorolják azt, amit tulajdonképpen el sem követett.
Hát szerencsés helyzetben voltam olyan szempontból, hogy amikor lecsitultak a dolgok, akkor sportsérülésemmel kapcsolatosan leszázalékoltak. Vagyis olyan státuszba kerültem, hogy háború esetén szakszolgálatra alkalmas, katonai szolgálatra alkalmatlan voltam.
Igen.
És így egy kicsit leszereltettem egy-két pár hónap előtt.
És aztán mi lett ezután?
Hát azután hazajöttem a szüleimhez, és nehéz napok voltak, mert a civil életben, ami van végzettségem, ugye ezek a kis TSZ-ek akkor fölbonultak, és ott maradtam állás nélkül, és a ruhagyárba hirdettek, akkor indult a ruhagyár felvételit, de hát ugye jelentkeztem is, és akkor a Heckenbecker Pista bácsi volt a személyzet, és azt mondta, hogy Laci, fölvesszük, de csak először fizikai munkára, majd a fizikai munkából, hogyha lesz olyan lehetőség hely, akkor majd kiemeljük. Hát fönt kerültem a 13-as szalagra, nadrág szalagra, a nadrág felső részét vasaltam. 2 8 kilós villanyvasalóval, 10 órát bizony keményen. Hát megtanultam azt is. Aztán közben lehetőség nyílt, a bérosztályra volt üresedés, elment egy kis asszony férhez, ment Pestre, és akkor felajánlották, hogy akkor lemeltek a bérosztályra, a bérszámfeltésre. Persze nem maradtam ott sokáig, mert akkor a Kustos Lajos volt az osztályvezető, és meg a pártitkár, és akkor a Lajostól kértem, hogy ha lehet, akkor vissza szeretnék menni a szakmámba. Így kerültem a Járási Tanács mezőgazdasági osztályára, hát azt onnél tovább, ennyit.
És beszélt valaha erről a rendszerváltásig, hogy mit élt át 56-ban?
Nekem akkor tudom, hogy erről nem szabad beszélni, és a családom belül se volt, meg a munkahelyen se volt, mert ilyenekről nem beszéltünk. Nem beszéltünk. Végeztem a munkámat, közben megnősültem, család lett. És
aztán, mikor felnőttek a gyerekei, fiai vannak?
Próbáltam beszélgetni, de úgy nézett ki, ahogy tulajdonképpen föl se tudták fogni az unokák.
Uh-huh.
Ők egészen más, el se tudják képzelni. Nem is nagyon. Hát szóval nem késztett őket, hogy tájékoztassam, vagy komolyabb információt kapnak. Most is elmondhatom, hogy nem foglalkoznak a politikába, hanem szakmát tanultak, egyetemet végeztek, nyelveket, és most a multiknál dolgoznak, hát Budapesten, hát máshol nincsen úgy hely, de minden tisztességes állásuk van, jó fizetésük van, nagyobb ikonokámnak már van 2 kislánya, aranyosak a dédunokáim, úgy szépen megvannak, nyugalomba, békébe élünk.
Most mégis fontosnak tartotta, hogy erről beszéljen. Miért?
Annyit, amikor Budapesten fent jártam, vagy ott voltam, és amikor a Népliget fele vitt az utunk, akkor a lányomnak is, meg az unokáimnak is megmutattam, ahogy azt a helyet, hol akkor, ami történt, és akkor röviden tájékoztattam őket. Na, ők tudják, hogy az első olyan golyózáporos konfliktusom kialakult, hogy annak én részese voltam, és tudják, hogy még a helyet is meg tudtam mutatni.
Igen. De ön szerint miért fontos, hogy beszéljünk róla?
Nagyon fontos. Tudni kellene az ifjúságnak, hogy tulajdonképpen milyen korszakot éltünk, és mivel 1935 márciusban születtem, ugye én átéltem egy második világháborús korszakot, édesapám a fronton volt, hárman voltunk akkor még csak testvérek, és én voltam ugye 9-10 éves. És én már mindenre emlékszek. Utána meg ugye Szekszárdon kerültem a technikumból, elvégeztem a mezőgazdasági technikumot, és utána dolgoztam. Én politikában különösebben nem foglalkoztam.
Mit üzenne a mai fiataloknak?
A mai fiataloknak azt üzenem, próbálják úgy irányítani az életüket, hogy ellenekre ne kerüljön sor.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Szívesen.
Jó egészséget kívánok.
Köszönöm Isten szépen, segítsen. Megpróbálok még egészségesen élni. Ha már vannak gondjaim a 90 éves kor.
Hát már Isten éltesse legalább ilyen jó erőben.
Köszönöm szépen.